Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió Hit és Tudás műsorát hallják. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégünket, dr. Bodanovics Jenő ügyvédet, aki 4 éven keresztül volt hírközlés és médiabiztos. Szeretettel köszöntöm állandó vendégeinket is, Bodor György atyát, az Ugligeti Szent Család templom plébánosát és dr. Nárai Szabó Gábort, egyetemi tanárt. Én Lósanita Barbara vagyok, szerkesztő műsorvezető. Mai adásunkban az erkölcs és a jog szerepéről, az erkölcs és a jog fogalmáról, illetve a két fogalom összehasonlításáról fogunk beszélgetni. De mielőtt ebbe a fontos témába belevágnánk, kérdezem a ügyvéd urat, hogy beszélne arról, hogy mi volt hírközlés és média biztosként a feladata, szerepe?
A média és hírközlési szolgáltatásokat igénybevevők jogait kellett képviselnem. Ezen belül, aki kinevezett engem, Szalai Anna Mária azt mondta, hogy a médiában, amit jónak látok, hogy foglalkozni kell, azzal foglalkozzam. Így nagyon sokat foglalkoztam az iskolán belüli megfélemlítésről, a zaklatásról, ezzel összefüggésben az gyermekkori öngyilkosságról, és az öngyilkosságok média megjelenítéséről is, hiszen megdöbbenve tapasztaltam, amikor biztos lettem, hogy az Egészségügyi Világszervezetnek van egy ajánlása az öngyilkosságokról szóló tudósításokról, és ezt Magyarországon a média munkatársak nem is ismerik. Holott minden szakember azt mondja, hogy a jó tudósítással lehet csökkenteni és megelőzni az öngyilkosságokat. Ebben nemzetközi konferencia, meg magyarországi konferenciák összehívásával, kiadványokkal segítettem a média munkatársakat abban, hogy megfelelően tudósítsanak, betartva az Egészségügyi Világszervezet ajánlásait.
Ugye most nem nagyon érdekes ez a téma, mert a következő adásunkban is az öngyilkosságról fogunk beszélgetni. Csak röviden, én ugye pszichológus vagyok, és az öngyilkosság, tehát én gyerekekkel foglalkozom, és azért is érdekel ez a téma még inkább. Ugye az öngyilkosság megítél, röviden erről tudnánk egy picit beszélni, hogy az öngyilkosság megítélése a különböző országokban. Tehát, hogy csak így röviden.
Különbség van, ahol egy hősies tettnek minősül, és van olyan ország, ahol gyávaságnak. És ez a fajta vélekedés nagyon hat a társadalomra. Az illető országban, ahogy a vélekedés erről megjelenik, ez évszázadok óta belegyökeresedett, és ezt úgy elfogadottnak mondják egyes országokban, hiszen ilyen jelszóval, hogy nem volt más választása az adott helyzetben, ezt kellett tennie, és van, ahol bizony megfutamodása az élet problémáitól, úgy tekintik, hogy az élet problémáitól való megfutamodás az öngyilkosság. Tehát a lényeg, el kell ismerni, hogy ez egy rossz elmeállapotban történő cselekmény, és hát ezen kellene segíteni. Tehát mi bevezettünk médiabiztos koromban egy úgynevezett zöld számot, amit mobilról is ingyenesen lehet hívni, a 116-123-as szám, és azzal a megszólítással, hogyha ön vagy környezetében bárki krízishelyzetben van, ezek a jeleit tapasztalja, akkor hívja ezt az ingyenesen hívható zöld számot, hogy segítséget kap, illetve hát a öngyilkossági gondolatokkal foglalkozók is hívhatták ezt, ahol a szakemberek...
És már nem él ez a szám?
Él ez a szám, még mindig él ez a szám. Arra emlékszem, 4 évvel ezelőtt egy évi olyan 600 ezer hívást kaptak.
Azt gondolom, ez nagyon nagy segítség volt.
Azt tapasztaltam, hogy a 4 év alatt, amikor elkezdtünk a médiában ezzel foglalkozni, akkor folyamatosan csökkent az öngyilkossági szám Magyarországon. Jó tudósításokkal elejét lehet venni. Tehát néhány példát hadd említsek meg. Nem szabad fényképet bemutatni az öngyilkos szeméről. Nem szabad az elkövetés helyét bemutatni, vagy beszélni róla, mert ott mindig az a tapasztalat, ott megismétlődik ugyanolyan jellegű öngyilkosság. Nem szabad a gyógyszert sem megnevezni. A legkirívóbb magyarországi példa az volt, amikor a szépségkirálynő öngyilkos lett, és közölte a média, hogy milyen gyógyszerekkel. És rengeteg, több száz ismétlődés volt ugyanazzal a gyógyszerrel. Volt, aki a sírjánál vette be a gyógyszert, és ott lett öngyilkos. Na most nagy a média munkatársak felelőssége ezen a téren is.
Igen, mert ugye az, ahogy ön is mondta, egy mentális betegség az öngyilkosság, és akkor is szeretik ezt egy kicsit ilyen, de úgy feltüntetni itt Magyarországon, aki ezt elköveti, mint egy hős lenne. Tehát, hogy, és hogy ez egy, tehát, hogy vannak országok, ahol kimondják ezt, én bízom benne, hogy azért most már egyre jobban nálunk is, hogy ez egy mentális betegség, és nem okolhatunk bizonyos helyzeteket, vagy egy helyzetet azért, mert valaki öngyilkos lett. Tehát ott van a lappangási idő, ott van az, hogy valaki ezt elköveti. Tehát nem vezethető vissza.
Ez egy folyamat, ami végül így bekövetkezik. Tehát észre kell vennie az előzményeket. Igen. Tehát az, hogy a személyiségben olyan változások történnek, aminél szakember segítségét kellene igénybe venni, hogy elkerüljük a bekövetkező tragédiát.
És itt most eljutunk a jog és az erkölcs viszonyához, mert ugyebár a médiának a fellépése az nem ütközik írott jogba, úgy hiszem, ha bemutat ezt vagy azt, vagy azt legfeljebb egy erkölcsi kódexnek mond ellent, de azért, ha valakiben ez nincs beépítve, hogy milyen óriási a felelősség, és hogy másokat is magával ránthat, akkor baj van.
És hát ugye régebben az egyházi megítélés elég negatív volt a öngyilkosságokat illetően, és hát ennek az volt a következménye, hogy az öngyilkost el se temette az egyház, vagy nem részesítette egyházi temetésben, mondván, hogy olyan súlyos bűnt követett el a saját életének a kioltása által, amely biztos, hogy kárhozatra taszítja az illetőt. Hát hála jó Istennek, hogy ez a gyakorlat megszűnt. Ugyanakkor az biztos, hogy az egész családot megterheli egy ilyen eset, szóval ez egyértelmű. Nagyon érdekes, hogy ha szabad még itt megemlítenem, hogy Viennai Szent Jánosnak a pasztorális gyakorlatában is előfordult egy ilyen, hogy egy asszony ment hozzá sírva, zokogva, hogy hát atya, a férjem öngyilkosságot követett el, a falu mellett lévő hídról beugrott a folyóba, és hát magasról leesve, hát azonnal szörnyet halt, és hát a bánata az volt az asszonynak, hogy hát akkor majd az örök életben, hát akkor nem fogunk találkozni, stb. És hát akkor Viennai Szent János hát úgy imába magába szállt, és elgondolkodott, hát ő lélekbe látó képességekkel is rendelkezett, és azt mondta: asszonyom, a férje valóban leugrott a hídról, de amíg le nem esett a vízbe, és neki nem csapódott a sziklának, az alatt a töred másodperc alatt megbánta a bűnét, és ezért Isten megbocsájtott neki, és nem kárhozott el. Tehát ennyi múlik az üdvösség, szóval ez
igen, de már a tudomány ezt azért egyre jobban tudja, hogy ezek az emberek nem, a legtöbbük nem akarja az életét eldobni, hanem egy olyan állapotba kerülnek, hogy abból a helyzetből akarnak megszabadulni. Tehát ők nem, valójában nem meg akarnak halni, hanem ki akarnak lépni abból a szörnyű állapotból.
Az iskolai zaklatások kapcsán bekövetkező öngyilkosságnak mindig ez az egyik motivuma, hogy majd öngyilkos leszek, majd lelkismert furdalásotok lesz.
Igen.
Hogy halálba szekáltatok engem. És hát igen, azt mondják a szakemberek, hogy az öngyilkosság előtt még mindig van egy valamilyen segélykérés, ahova fordulj. Ezért jó, hogy működnek a lelki segélyszolgálatok, mert oda betelefonálva a beszélgetés megakadályozhatja, hogy bekövetkezik az öngyilkosság.
Visszatérve a fő témánkra, a jog és az erkölcs kapcsolatára, ön nagyon sok területen, lehet ezt mondani, dolgozott jogászként, sok területhez ért, nagy gyakorlata van. Hogyan tudnánk ezt a két fogalmat párhuzamba helyezni, illetve hol van különbség, egy párhuzamosan halad a jog és erkölcs társadalmunkban, vagy van ellentmondás, tehát ugye erről beszélgessünk.
Hát azelőtt a családban elsajátították az alapvető erkölcsi szabályokat. Későbbiekben pedig, ahogy ez a családokban ez háttérbe szorult, és az iskola sem pótolta, ez megszaporította a jogszabályok számát. Tehát amikor az erkölcs szabályok nem érvényesülnek, az állam jogszabályokkal próbálja ezt pótolni. És szemmel láthatólag olyan kérdéseket is már a jogszabályoz, amit azelőtt az erkölcsi nevelés kapcsán mindenki gyermekkorában elsajátította. Na most, hát ha az erkölcsöt nézzük, az erkölcsi szabályokat azt hiszem, hogy tényleg elsődlegesen a családban kell. Azt mondják a jogalkotók, amikor tapasztalják, hogy nincs jogkövetés, háttérbe szorul a jogkövetés, hogy hát igen, a gyerekszobát nem lehet jogszabállyal pótolni. Tehát nagyon nehéz jogkövető magatartást kívánni attól, aki az erkölcsi szabályokat sem sajátította el.
Most szerintem egyik fő felelős azért a frankfurti iskola meg a dekonstruktivizmus, Jacques Derrida ennek a fő pápája, amely tulajdonképpen a relativitás elméletből kiindulva valószínűleg megállapította, hogy minden relatív. Tehát semmi abszolút nincsen, nincs abszolút igazság, és ennek megfelelően természetesen az erkölcsöket is magam fogom fölállítani, az erkölcsi szabályokat, és akkor szét is esik a társadalom, az történik, amit most látunk. Tehát az a szomorú, hogy ezt sokan magukévá tették, ezt a gondolkodásmódot, nyilván azért, mert az egyéni vágyakat jobban ki tudja fejezni, és aki nagyon könnyököl, az könnyebben tud előre haladni ilyenfajta módon, de hosszabb távon ez a társadalomnak a bomlásához vezet.
Hát csak lásd a nyugat-európai helyzetet, hogy ugye van, akinek van joga, van, akinek nincs joga.
Igen.
Kettős mérce.
Meg ugye egyáltalán értéke erkölcsösnek lenni, tehát hogy egy társadalomban van-e értéke annak, hogy mert tehát hogy ha nincs értéke, akkor
nincs, az lúzer. Igen. Tehát aki befizeti az adót, az lúzer. Én nekem volt is egy konkrét saját példám, amikor azt mondtam, hogy én egész életemben az államtól kaptam a fizetésemet, meg a jólétemet, meg minden. Én most ezt az ablak cserét, ezt most úgy fogom kifizetni, hogy számlát kérek, és fizetek adót, nem is keveset. És hát akkor úgy nézegetett rám a vállalkozó, tehát ez egy lúzer tulajdonképpen.
Hát eljutottunk oda az önkéntes jogkövetéshez. Az állam ugye azt gondolja, és azt kívánja meg, hogy szankciók alkalmazása nélkül önkéntesen kövessük a jogi előírásokat. Na most ezt akadályozó tényezőkről kell mindenképpen beszélni. Az egyik az, hogy ha nem tud azonosulni azokkal a jogszabályokkal az ember, akkor nehezen várhatjuk el. Ha olyan jogszabályok születnek, amely esetlegesen az ő erkölcsi felfogásával, a jó értelembe vett erkölcsi felfogásával szemben állnak, és erre az elmúlt évtizedekben bőven volt példa itt háború utántól kezdve néhány évtized alatt, amivel nem tudtak azonosulni az emberek, nem volt elvárható a jogkövetés. Na most erre az állam úgy reagál, hogy szankciókat kezd alkalmazni. A másik akadálya az önkéntes jogkövetésnek az, ha látom, hogy annyira változnak a jogszabályok, ami múlt hónapban még jogszabály volt, az most megszűnik, vagy módosult formája van, föllazul a maga a jog, illetve ha nagy számban jönnek jogszabályok, óriási számban, tehát az, hogy egy évben, ha 200-hoz közeli jogszabályokat, törvényt hoznak, az nagyon sok ahhoz, hogy megfelelő jogkövető magatartást kívánjanak el, és hát bizony társadalmunkban jelen van az a jelenség, ha látom, hogy ez nem mindenkire érvényes ez a jogszabály. Van, akinek lehetősége van megkerülni, az nem hat a jogkövetés irányába.
Ugyanott tartunk lassan, mint Jézus korában, az a sok-sok jogszabály, hogy melyik a legfontosabb a törvényben, és hát akkor Jézus a szeretett parancsát említette.
Igen. 50 éves példát adok elő, vitorláztam akkor, és a vitorlásnak a helyreállítása, az a fenekének a festése, egy különleges nyugatnémet festékre volt szükség, ismerős rokon révén megszereztük, bejött, és egy klubtársunk elintézte, aki magasrangú tiszt volt a vámhivatalba, hogy ne kelljen vámot fizetni. És erre azt mondta a hajó tulajdonosa, kérem szépen, tőlem ellopták a birtokaimat, most egy kicsit ebből visszaloptam. Erre nem tudok mit válaszolni.
Hát így kerültek ki a gyárakból munkaeszközök, szerszámok, stb., mert milyen kis TS-ből ugyanígy az én földem, az én állatomat vitték. Na most ezek megint az irányban hatnak, hogy társadalomban az erkölcsi színvonal alacsonyodik.
Hát, hogyha valaki megöl valakimet, akkor én nem fogom megölni jó esetben azt, aki megölte a valakimet.
Azért ez egy élesebb, erősebb.
Igen, de valójában ez is egy erkölcsi dolog.
Az ötödik parancsolatot azt nagyobb jelentőségnek tekintjük. És azért a pénz, meg azért az nem annyira fontos, ugye?
Én azt gondolom, tehát, hogy azt szokták mondani, hogy aki kicsibe hű, az nagyban is hű, ugye? Így van ez a mondás, tehát, hogy én lehet, hogy naív vagyok, de én hiszek ezekbe a dolgokba, hogyha az ember ilyen dolgokba nem megy bele, és tudja, itt is van erkölcsi, ezek kicsi dolgok, de mégis valójában ebből építkezünk. És a családba is ezt mutatjuk a gyerekeinknek. Mert ugye most azt sugalljuk, meg ezt mondjuk, mert ebből látszik, én azt gondolom, hogy a jó így is diadalmaskodik, mert egy szülő nem tanítja a rosszat a gyerekének, szóban legalábbis nem mondja, hanem azt mondja, hogy jónak kell legtöbb szülő, ugye, hogy meg az igazság, meg egyebek. Az más kérdés, hogy a cselekedetével mit mutat. Itt lehet egy diszonancia, és a gyerek erre érez rá, hogy mást bort iszik és vizet prédikál.
De azért az elég megdöbbentő tapasztalat, egy plébános atya mesélte egyszer egy előadáson, hogy a szentgyónásban áll a gazdasági jellegű bűnöket nem gyónnak meg. Az egyszerűen nem is létezik.
Persze ennek az is lehet az oka, hogy aki gazdasági bűncselekményeket követnek el, nem járnak gyónni.
De én azt mondom, hogy én nem csak arról az, hogy valaki sikkaszt egy milliárd forintot, hanem az, hogy na, mondjuk blitzelt a villamoson, ugye, hát az még bocsánatos bűn. De hát nem fizette be az adóját, kikerülte, offshore-ba tette a pénzét, valakitől ugyancsak keresztény barátomtól hallottam, és hát ez kérem szépen, az jogszerű.
Szóval én azért kicsit az Anitával vitába szállnék, mert ahol nincs számunkérés, ott megengedőnek érzi azt a magatartást, hogy úgyse kérnek számon, úgyse lesz ennek jogi következménye, tehát nyugodtan csinálhatom. A mai társadalomban már nincs ez az önkéntes jogkövetés, hanem csak akkor van, hogyha tudom azt, hogy ennek brutális következménye lesz a számomra, tehát ezért meg fognak büntetni.
Ez a személyiségfejlődés, vagy elakadás, tehát gyermeki szinten marad valaki, mert csak akkor tesz jót, meg akkor tartja be, ha látják, ugye? Tehát igen. Nem a lelkiismeret fejlődött, a személyiségfejlődésben elakadás van.
Hát rengeteg ilyen.
Hát ez visszajutottunk oda, hogy a családban kell ezt olyan légkört megteremteni, hogy a gyermek beszéljen magáról, cselekedeteiről, és azt is elmerje mondani, hogyha a család erkölcsi felfogásával ellentétesen cselekedett. Tehát ugye azt meg kell beszélni a gyerekekkel, ha ilyet elkövetett, de ha olyan a légkör, hogy mindenért büntetés, és kemény büntetés, és egy családon belüli kirekesztés, az nem viszi előbbre az erkölcsi fejlődését, de hát erről a papok tudnak.
Csak hát ez egészséges családok kellenének. Tehát ott a probléma, hogy nincsenek egészséges családok. Tehát ahol a apuka már rég kiszállt a családból, tehát akkor milyen példát lát a gyerek?
Ez igaz.
A másik véglet van most, hogy ezt csináltad. Szóval már nincs így büntetés. Azt látom, hogy nem a büntetés, hanem meg van engedve az, hogy puskázzon valaki, meg van engedve, hogy blicceljen, mert úgy talpra esett, úgy élelmes.
Így fog érvényesülni.
Így fog. Farkas törvények vannak is.
Ezt a tagjét. Ez jött. És akkor ez van.
Talán ezzel a gondolkodással eljutottunk oda, hogy beszéljünk az emberi jogokról is, mert itt a családnak a nevelő funkciójáról nagyon sokat beszéltünk, és ezzel el is jutottunk ahhoz az alapvető emberi joghoz, hogy a szülőnek joga a gyermeke nevelését, oktatását meghatároznia. Ez nem volt mindig így. Tehát ha az államnak ha ezt az alapvető emberi jogot tiszteletben tartja, akkor meg kell állni a család küszöbénél. Tehát ne az állam akarja a szülőhelyet meghatározni, hogy milyen nevelésben részesítse, hiszen ez alapvető emberi jog, nem a éppen az első, de az egyik alapvető emberi jog, mint ahogy az, hogy a alapvető jog, hogy a vallásomat gyakoroljam, úgy egyénileg, családilag, sőt, hát közösségben is. Ezt az államnak bizony tiszteletben kell tartani, ez a jog nem az államtól ered. Csak ezt tapasztaljuk Nyugat-Európában, hogy egyre inkább az államok azt látják, hogy a gyermeket a szülőtől kell megvédenie. És hát ennek már konkrét esetei is jelentkeztek. Emlékezzünk rá, tavaly vagy tavaly előtt Norvégiában elvették a gyerekeket a szülőktől, és az indokolásban az is szerepelt, hogy hát túlzottan vallási témákkal foglalkoztak, illetve vallási előírásokat akartak a gyerekeikre rákényszeríteni. Igen. A modern államban nagyon él az a vágy, hogy mindent, de mindent uralma alá vonjon, és ő szabályozzon, és az ő előírásai szerint működjön az egyén is, meg a társadalom is.
Pontosan azért, mert nincs már erkölcs, ha szabad ilyen drasztikusan kifejezni magamat, tehát akkor pótolni kell az írott joggal. És hát egy újabb példa, ami engem nagyon régen foglalkoztat, a gyógyszer szabadalmakkal kapcsolatban. Most már a szabadalmi törvény az legyen 10 centi vastag paksaméta, amit külön cégek szakosodnak arra, hogyan lehet ezt kijátszani. Tehát úgy fejlesztenek gyógyszert, hogy soha a laboratóriumban be nem tették a lábukat, csak a papírokat rakják innen oda és onnan oda, és millió dolláros hasznokat tesznek el. Hát hogyha ez erkölcsös, akkor igazán nincs semmi értelme az erkölcs definíciójának.
Igen, az erkölcs az egy önbizalom, egy stabil identitást fel. Tehát az kell ehhez, hogy valaki erkölcsös legyen. De valaki nem erkölcsös, az identitásában megkérdőjelezhető, bizonytalan. És ilyenkor jöhet a jog, meg jöhet az, hogy valaki
takarózik vele.
Igen, vagy az, amit az ügyvéd úr is mondott, hogy valaki felülről akarja megmondani, irányítani ezeket az embereket, akik... úgymond nem tehát jogi úton befolyásolni, akár a gyermekek nevelését. Tehát egy stabil család ezt nem tűri. Tehát, hogyha sok ilyen család van egy társadalomban, akkor ezt nem hagyja. Ez akkor van, amikor már bizonytalanná válnak.
Hát az igazi nagy baj az, hogyha ezt hagyják. Tehát, ha ezt megpróbálja az állam, akkor próbálja meg, de erős család ezt nem hagyja. És ha már hagyja, akkor van baj, mert ugye beadom a gyerekemet, hogy megneveljék. És akkor szerencsétlen tanárok ezzel küszködnek, ezzel a problémával, hogy oda tesznek nekik mindenféle borzasztóan elnevelt ifjúncokat, akikből nekik kéne embert faragni. Ez már nem megy.
Meg ugye 6 hónaposan bölcsődébe adni a gyerekeket, ez azért ez egy kőkemény dilemma és probléma.
És a társadalmi feszültséget, amit tapasztalunk sokszor a magunk körül, az gerjeszt jogeseteket, tehát a ügyvédeknek a munkája az megszaporodott az utóbbi időben, vagy nem érezhető?
Biztosan megszaporodott, mert az évi közel 200 új törvény, és nem beszéltünk még a saláta törvényekről, ahol egy törvényben vagy 30 más törvényt módosítanak. Ezek rengeteg munkát adnak. Én voltak olyan területek, amelyvel nem foglalkoztam. Én nagyon emlékszem arra, amikor II. János Pál azt mondta, hogy például ne készítsünk keresztény ügyvédek házassági vagyonjogi szerződést, mert ez a szerződés kifejezetten arra irányul, hogyha szétmegy a házasság, elhagyják egymást, akkor vagyonjogilag így kell majd eloszlatni. Én ilyet nem csináltam, és ugyancsak nem csináltam vállópert. Tehát ebben minden egyéb dologgal, kivéve büntetőt, tehát a polgári jog minden területével foglalkoztam én, és ezek az ügyfelek kérték is, hogy bontópert nem vállaltam. Azt viszont elvállaltam, hogy beszéljek arról, akikben ilyen gondolatok vannak, hogyha fölbomlik a házasságuk, akkor milyen következményekkel jár. Elsősorban a gyerekekre milyen hatással vár. Tehát a gyermekelhelyezés, a láthatásnak a problémái mind-mind megnehezítik a gyermek életét, és a szülők életét is. Tehát volt olyan férfi vagy nő, már nem emlékszem, aki azt mondta, hogy még több bonyolultság vesz majd minket körül, mint ami a házasságunkban volt.
És akkor zsarolás, és mindenféle, ezek mind ezek a dolgok, ugyebár jogszabály szerint, betű szerint ezek elfogadhatók, vagy legalábbis nem büntetendők, de hát, ha az embernek egy picike kis lelkiismerete van, akkor lehetetlen, hogy ne kapja el a lelkifurdalás, hogyha lát egy olyan esetet, hogy nem engedi. Én egyszer a villamoson láttam egy esetet, férfi, nő és egy gyerek. És látszott, hogy a férfi retteltesen csügg a gyereken, és leszállt a nő, és vitte el a gyereket. Már én ebből úgy gondoltam, hogy esetleg egy elvált házaspár volt, házaspárról van szó, láthatás volt. És akkor a gyerek is esetleg még az apja felé mozdult volna, az anyja viszont kőkeményen elrántotta, és nem engedte oda menni.
Visszatérve erre a házassági szerződésre, tehát önmagába véve érvénytelenné teszi a egyházi esküvőt egyházjogilag, ugyanis hát ha nem úgy tekint a házasságára, hogy ez egy felbontatatlan és egy holtomiglan, holtáiglan tartó kapcsolat, mert már pedig aki szerződést akar kötni, az úgy gondolja, hogy ha majd megromlik a házasságunk, akkor kivigyem azt a vagyont, amit beletettem. Tehát eleve itt nem jött létre a konszenzus, nem jött létre a érvényes házasság a katolikus egyház véleménye szerint.
Hát mondjuk azért azt lehet, hogy egy házassági szerződésben azt szabályozzák, hogy a házasságon belül ki hogyan bánik a pénzével. Tehát, hogy akkor mindent a...
Hát mert de nincsen külön pénz, hát nálad sincsen az, hogy most te pénzed meg a feleséget.
Nincs, de hát azért néha egyedül döntök, és
akkor amikor ezt le kell
írni.
De édesapám például akkor szabályosan elszámolást kért a mamától, hogy minden héten elszámolt.
Azelőtt volt ez a házasság, ez a háztartás könyv, abban kiadásokat bevetés időnként bizony a férj. Na de ez abban az időben élt, amikor általában a férj volt a kereső, és a feleség otthon volt, és a gyermekeket nevelte, és még néhány háztartási alkalmazott is segítette a feleséget ebben a munkájában. Tehát akkor a férje adta a koszpénzt, ezzel el kellett számolni. Hát sok minden van, amit túlhaladtunk, talán ezt is túlhaladtuk, és azt kívánatos gondolom, aki jegyes oktatást végez, megerősítheti, hogy az a legjobb, ha mindenről közösen döntenek, megbeszélik ezt.
Igen, tehát közös pénz nehéz abban az időszakban, amikor bankkártyára utalják át a fizetéseket valóban, de elképzelhetetlen az, hogy mindenben egyezünk, de az én pénzem meg a te pénzed. Tehát egy házasságban a mi pénzünk, én ezt szoktam mondani, hogy...
Akkor is az én bankszámlámon van, mert oda jön az én jövedelmem. Elkanyarodtunk az emberi jogokról, csak érintőlegesen beszéltünk. Egy dolgot okvetlenül gondolnám, hogy meg kell említenünk. A Nyugat-Európában nagyon beindult az emberi jogok fejlesztése. Tehát ha visszagondolunk, 23. Jánosnak volt a Pátem Terris, vagy azt hiszem, jól mondom, Gyuri atya tud segíteni, Pátem Terris, ebben nagyon részletesen foglalkozik az emberi jogokkal. Ott azt hiszem, hogy mindazok az emberi jogok, amely a természetjog alapján épülnek, és az emberiség javát szolgálják, ott vannak. Sőt, az egyháznak ugye megvan az a lehetősége, hogy emberi jogokról beszélhet úgy, hogy nem kell kompromisszumokat kötnie, mert amikor a különböző nemzetközi szerződések próbálják szabályozni az emberi jogokat, óhatatlanul figyelembe kell venni, hogy bizonyos jogok egyes államokban nem érvényesülnek, sőt kifejezetten ellentétes az állami felfogással. Ezt követően napjainkban pedig azt tapasztaljuk, hogy a továbbfejlesztéséről beszélnek egyre inkább, sőt azt szeretnék, hogy bizonyos ideológiai elképzelések, illetve vágyak megjelenjenek úgy, mint emberi jog. És hát emberi jogként akarták elismertetni az abortuszt például.
Például, és sok abortusz, minden más.
Igen. Na most ezzel összefügg az a, azt hiszem Franciaországban született egy olyan ítélet, amely az abortusz elleni szervezetnek a tevékenységét kifogásolták úgynevezett jogvédő szervezetek, és a bíróságnak az volt az álláspontja, hogy egy jog által lehetővé tett, tehát jogszerű magatartás ellen nem lehet agitálni, beszélni, és hát az ilyen, hogy mondjam, bővített emberi jogoknak az érvényesülését még egyéb jogi eszközökkel is, például a gyűlöletbeszéd bevezetésével ezzel is erősítik, illetve akadályozzák ennek a kritikáját. Hát a gender elmélet kapcsán ugyanezt tapasztaljuk.
Egyébként a láthatatlan alkotmány is szerintem ebbe a kategóriába tartozik, hogy ugyebár az alkotmánybíróságok fokozatosan a különböző állásfoglalásaik révén úgy alakítják a meglévő alaptörvényt, hogy az előbb-utóbb átalakuljon egy olyan mondjuk konstrukcióvá, amelyet ezek a néhány felkent férfiú vagy honleány alakít ki, és tulajdonképpen itt a népnek aztán már semmi köze az egészhez, az ki van zárva. Tehát ez nem biztos, hogy jó.
Hát egy pár évtizeddel ezelőtt az Alkotmánybíróság egyik tagja azt mondta, hogy az Alkotmánybíróság határozata az mindig a kora társadalmához szól, tehát ez változhat a későbbiekben. Tehát nem stabil, és ebből az következik, hogy bizony az alkotmány magyarázatra is a társadalmi felfogás, a társadalom jogi, erkölcsi felfogása visszahat.
És itt hiányzik akkor az isteni szó, mert ugye a stabil az egy igazság, abból tudjuk, hogy mi vezethető le, hogy amiként is akkor mindig van egy biztos fogódzó, tehát megvannak a biztos értékek, hogyha ezt egyszer föllazítjuk, akármilyen oknál fogva, akkor megint csak eljutunk oda, ahol most vagyunk, ami hát nem jó semmiképpen.
A történelem során mikor volt, lehet, hogy egy ilyen kicsit furcsa kérdés, mikor volt a legelkörcsösebb a nemzet ön szerint?
Hát erre, ha nekem kell válaszolni, nagyon nehezen tudnék rá válaszolni.
Hát nem tudom, hogy lehet ezt
megközelíteni. Valamelyik őtök tudna erre válaszolni. Hát
most gondolkodom, hogy talán te nem az, hogy legerkölcsösebb, hanem amikor a legtisztábbak voltak az erkölcsi alapok.
De erre már könnyebb válaszolni.
Azt mindenki tudta, magáévá tette. Hát azért ez azért a középkorban, amikor a minden Isten felé mutatott, a katedrálisoktól kezdve az imán keresztül a gregorián énekekig, akkor azért sokkal jobban tudták az emberek, hogy merre az előre, és bár csináltak borzasztó dolgokat, mert borzasztó ítéletek is születtek, mint tudom én, csonkítás, meg forró olmot öntöttek a vazul fülébe, és más dolgok, de valahogy azért, hogy mi a jó és mi a rossz, akkor szerintem azt jobban tudták.
Igen, ezt lehet mondani. Igen, volt olyan kor, amikor jobban tudták, mi a jó és mi a rossz, és az más, hogy követték vagy nem követték ezt. De biztosak voltak, mint ahogy a felvilágosodás előtti ember számára teljesen természetes volt, hogy Isten létezik, és e szerint kell élnünk az életünket. Nem kérdőjelezték meg. Együtt éltek azzal, a kereszténységüket minden nap meghatározta a hovatartozásukat, gondolkodásmódjukat.
De ugyanez megvolt például Kínában is a konfucianizmussal, vagy a mohamedán, bocsánat, ezt nem szabad a politikailag korrekt beszédben, csak muszlimot szabad mondani, tehát a muzulmán hitrendszerben is, a nagy vallásokban mindenütt biztos alapok voltak, és vannak lefektetve.
Hát én nem tudom, erre a kérdésre, szóval most, amit beszéltetek, itt gondolkodtam, Hát ahol ember van, ott bűn is van. És hát ugye, ha hisszük azt, hogy a átadó bűn megromlott az emberi természet, az nem a középkor során tisztult ki, vagy egyáltalán az emberi természet rosszra hajlóvá vált, és ez végig kíséri az emberiségnek a történelmét. Nyilván, hogy voltak kiemelkedőbb szentek, meg tiszta emberek, meg jobban kiütközött a szenteknek a tisztasága, de hát azért a jogászokat foglalkoztatták a középkorban is, úgy gondolom, hogy inkább ilyen vagyoni perekben, tehát például a Korvin Jánost azt úgy kikészítették az ügyvédek, hogy az valami hihetetlen, tulajdonképpen majdnem minden vagyonától örökségétől megfosztották, és hát az ügyvédek csinálták mindezt, úgyhogy csak más volt akkor a szerepük, tehát nyilván nem tyúkperekről volt akkor szó, hanem komoly vagyonokról, szóval nehéz ezt megmondani, hogy most jobb korban élünk, vagy rosszabb korban, vagy erkölcsösebb korban, vagy ahol ember van, és ahol közösség is van, mint egyház is van, ott is vannak bűnök, vannak erények is.
Csak hogyha már azt sem tudom, hogy észre se veszem, hogy bűnt követek el, akkor van.
Ez biztos, hogy most már ott tartunk valóban, hogy nem tudom, hogy mi az, hogy bűn, és mi az.
Igen, mert hát az miért bűn ez?
Hát az egyház tanítása Magyarországon a lakosság hány százalékához ér el, Gyuri atya szerinted?
Hát ez megint egy jó kérdés.
Tehát akinek beszél az egyház az erkölcsről, hány százaléka lehet ez?
Hát jó esetben 8, de lehet, ugye, hogy inkább 6.
Ugye, én is így gondoltam, hogy 10 körül vagy alatta.
Alatta van.
Sajnos, igen.
De azért hagyj legyek optimistább egy kicsikét, tehát az úgynevezett maga módján hívőhöz is azért eljutnak nagyon sok, tehát ez 60 százalék a magyaroknak, hogy azért az alapvető keresztény elvek eljutnak hozzájuk.
Nagyjából homályosan, tehát homályosan ez a tapasztalat a mélyes oktatásokon, amikor ugye a erkölcsi törvényekről beszélünk, vagy akár 10 parancsolatról, hát a 10 parancsolatot úgy tételesen senki nem tudja felsorolni, tehát akármilyen egyetemet végzett valakiről van szó, tehát úgy az nehézséget jelent ennek a felsorolása, tehát úgy halványan úgy körvonalazódik az, hogy miről is szól a 10 parancsolat, de ténylegesen nem tudják.
Nem volt lehetőség az elmúlt évtizedekben arról, hogy az egyházunk tanításának a gyakorlati megvalósulásáról beszélhessünk. Tehát ezért volt ez az óriási felháborodás, amikor Veres András beszélt, azt hiszem augusztus Szent Istvánkor a Lombi programnak a erkölcstelenségeiről, és akkor nagy felháborodás kísérte, holott nincs kibeszélve ez a téma, hogy mi az, ami az egyház tanításából következően a mindennapi életünkben lehetséges, így lehetséges. Erről nem volt lehetőség, nem volt fóruma az egyháznak. Tehát volt az a néhány egyházi lap, az inkább híreket, egyházi információkat, híreket közölt, de nem volt alkalmas arra, hogy ilyen kérdésekről tudjunk beszélni. Ezt pótolni kellene valamilyen módon.
Hát most a műsoridőnk az lejárt, és köszönjük meghívott vendégeinknek, hogy elfogadták a meghívást a műsorunkba, és hát én Isten áldását kérem Magyarországra, meg arra, hogy a keresztény elvek mentén haladjon tovább ez a társadalom. Tehát köszönöm a dr. Bodonovics Jenőnek, a Bodor György atyának és dr. Nárai Szabó Gábor professzorónak, hogy elfogadták a meghívást a műsorunkba. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy műsorainkat online is követhetik, illetve rövid regisztráció után ingyenesen meghallgathatják a Mária Rádió archívumában. A rádió Facebook oldalán aktualitásokról, műsorainkról, érdekességekről tájékozódhatnak. Köszönjük a kedves hallgatóink figyelmét, és várjuk Önöket két hét múlva szerdán este 21 óra 5 perctől a Hit és Tudás műsor újabb adásával.
Hit és Tudás.